Az Egészségkód állandó szakértője Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője. Szervusz, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Miért bárki azt gondolná, hogy a virtuális valóság az csak a játékokhoz köthető.
Meg a filmekben látunk ilyet.
Meg a filmek, meg most már vannak ilyen avatárok egyébként, a HR-ben is alkalmaznak ilyeneket, de ez szerintem teljesen messzire vezet. Az orvostudomány is használja a virtuális valóságot, és erről fogunk most beszélgetni a vendégünkkel, dr. Simon Lajos pszichoterapeutával, pszichiáterrel, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának egyetemi docensével, és a virtuális valóság emóció kutató csoportjának vezetőjével. Üdvözlöm, hall bennünket?
Igen, jó napot kívánok!
Szép jó napot!
Mindenkit!
Nos, az orvostudományban a virtuális valóság az mikor jelent meg? Mióta használják, illetve milyen fejlesztések vannak a virtuális valóság segítségével az orvostudományban?
Ugye kb. 3-4 évtizede, hogy a virtuális valóság az egészségügybe is betette a lábát, de ez világviszonylatra beszélek. Magyarországon ez azért 2005-ben indult el lényegében pályázati forma keretében, és a Semmelweis Egyetem pszichiátriai pszichoterapiás klinikájának az emóciókutató laboratóriumába hoztuk be ezt a virtuális valóságot. Az első és legszélesebb ilyen felhasználási területe a szorongásos betegségek, fóbiás betegségeknek a kezelésében alakult ki, és mi is ezt vettük át, és mi is ezzel kezdtük a virtuális valóság terápiát a pszichiátriai klinikán.
Hogy el tudjuk képzelni, itt arról van szó, hogy adnak egy VR szemüveget mondjuk a páciensre, és akár ott az ő fóbiájának a tárgyát, azt megtapasztalhatja, láthatja ebben a virtuális valóságban. Erről van szó?
Igen, szóval azért az elmúlt 20 év az egy nagyon komoly technológiai fejlődésről szólt, tehát az, amit a 2005-ös 10-es években mi virtuális valóságként a betegekkel kapcsolatban tudtunk alkalmazni és használni, azért az egy sokkal egyszerűbb és bonyolultabb, illetve nem is egyszerűbb, hanem inkább bonyolultabb mert dolog volt, mert a programozóknak egy külön világot kellett felépíteni. Ugye a mostani virtuális valóság világok már sokkal egyszerűbben kerülnek létrehozásra. Nekünk akkor gyakorlatilag a repülési fóbiára, a metrofóbiára és a magasságfóbiára volt egy külön programunk, de ez egy nagyon hosszadalmas folyamat volt, amíg ezek a programok létrejöttek. Egyébként pedig nagyon elterjedt volt a világban például a pókfóbia, vagy a kutyafóbia, vagy hát ilyen a legkülönbözőbb félelmekkel és szorongással járó fóbiás betegségnek a kezelésére kipróbálták ezt a technológiát, ami egyébként a kognitív viselkedés terápiás, pszichoterápiás beavatkozás és intervención alapszik, csak egy olyan eszköz került a kezünkbe, amivel sokkal biztonságosabban és mélyrehatóbban tudtuk elérni a klienseinknek, a betegeinknek az adott szituációhoz való közelítését és gyakorlatilag a deszenzitizálását ezeknek a félelmeknek. A mai állapot az egy igen egyszerű és nagyon jól használható állapot, mert hiszen most egy olyan virtuális sisak vagy szemüveg van már az illető személyen, amit már nagyon egyszerű kezelni, interneten keresztül jönnek a virtuális világok, és azokat lehet alkalmazni, és így most már sokkal kiterjedtebbé vált, ezért is tudtunk mi is a mentalizációs deficitre is áttérni a szkizofréniával együtt élő betegeknél, illetőleg most már az avatar terápiát fogjuk lényegében kutatni és bevezetni.
Elképesztő tempóban fejlődik a világunk, nyilván az orvostudomány is, és nem tudom nem megkérdezni itt a fóbiákkal kapcsolatban, hogy nagyjából a fóbiák is olyan tempóban jönnek elő újabbak és újabbak, ahogy fejlődik a világunk. Biztos volt 10-20-30 évvel ezelőtt is egy olyan fóbia lista, vagy ismert fóbiák, amivel akkor küzdöttek az emberek, de vélelmezem, hogy ez ma a sokszorosa lehet a világban. De hogy látja a szakember?
Igen, tehát mondjuk ezt, hogy sokszorosa, ezt azért így nem merném állítani, de kétségtelen, hogy amit most felvetett, az magában hozza, hogy hogy is alakulnak ki a fóbiák. Hát például, amikor nem volt repülőgép, akkor nem volt repülésfóbia, de volt magasságfóbia. Tehát, hogy valóban van egy bizonyos fokú kiterjedése a fóbiáknak, de nem egy ilyen rohamosan, na most akkor nagyon-nagyon sok új fóbiánk van, mert nagyon sok új fóbiánk nincs. Például, amit az előbb említett, hogy ez az információ nyomás, ami van, és az okostelefonok, vagy egyáltalán a mobiltelefonoknak, ahol létrejötte, az például az információtól való elmaradás, vagy kimaradásnak a félelmét hozta létre. Tehát vannak, akik már attól félnek, hogyha a telefonjuk nem működik, vagy nem találják, vagy valahova leteszik, akkor már szorongásos állapotba kerülnek, mert valamiről lemaradnak. Ez egy külön szindrómává alakult, de igazából azért a szociális fóbia és az állatokkal kapcsolatos fóbia, vagy a vértől való fóbia, ezek azért nem változtak lényegében nagy mértékben. Tehát van egy-egy ilyen, de mondom, nagy történeti léptékben például ugye elképzelhető, hogy nem volt repülésfóbia akkor, amikor nem találták.
Kellett hozzá repülő is, hogy a fóbia megjelenjen. Oké, ezek a fóbiák, ezek magatartás problémák egy bizonyos ideig, és ha elmélyül a probléma, akkor kerül át tulajdonképpen a pszichiáter, pszichoterapeuta oldalára, vagy hol vannak itt a határok igazán?
Igen, ha jól értem, akkor most azt a kérdést feszegetjük, hogy mikor válik kezelendővé egy fóbia.
Igen.
És ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert hogy valóban ez egy nagyon differenciált helyzetet jelent, mert például amikor az életminőség és a korlátozni kezdi az ember életét, ez a félelmekkel járó állapot, ami egyébként egy sima elkerülés, tehát ha valahol én rosszul érzem magam, vagy a félelmetes a számomra, akkor nem megyek oda, tehát elkerülöm különböző módokon. De például egy tanyasi bácsit fölhoznak Budapestre a családja, és a metróban ember lemenni, és fél a mozgó lépcsőtől meg a metrótól, és lényegben mondhatjuk, hogy van egy metrofóbiája, az nem biztos, hogy kezelendő, hiszen az egész életének a 95%-át nem a metró környékén tölti, hanem olyan helyen, ahol ennek a nehézségnek, problémának nincs jelentősége. De aki minden nap azzal jár be a munkahelyére, és akkor egy valamilyen trauma, vagy valamilyen feszültség kialakulását követően megjelenik a rosszul lét a metróban, és akkor elkezdi elkerülni, akkor már az a életminőség probléma jön létre, hogy nem tudom járni a munkahelyére. Tehát kezelni kell ezt az állapotot, hogy ne szorongjon és ne figyeljen a metróban való közlekedéstől.
Most megnéztük azt, hogy mikortól kell ezt a, mikortól ajánlott ezt a terápiát alkalmazni, viszont érdekel az is, hogy volt-e olyan fóbia, amire egyáltalán nem hatott a virtuális valóság terápia. Most ugye megemlítettük egyébként a pókfóbiát, meg a mindenféle állatoktól, vagy a kutyafóbiát, tehát az ilyen jellegű fóbiákat, de van-e olyan, amire ez nem alkalmazható, ám de azt gondolták, hogy az lesz?
A fóbiának a kezelése egy pszichoterápiás eljárás, tehát akkor viselkedésterápiát, kognitív terápiát alkalmazunk ennek az állapotnak a jót kezelésére, és a virtuális valóság az egy technológia. Tehát most egy lehetőséget kaptunk arra, hogy könnyebben, biztonságosabban, jobban ismételhetően, költséghatékonyabb módon tudjuk ezt a fóbiát kezelni, de a virtuális valóságban, ha van virtuális világ, amiben bele tud merülni az illető személy, akkor mindenféle fóbiát lehet rajta kezelni.
Aha. Mi történik egy-egy ilyen terápia alkalmával? Szóval van egy virtuálisan szimulált valóság, és gondolom, hogy ebbe helyeznek bele gyakran előforduló szituációkat, és ezekben a szituációkban magát a pácienst. Mire tanítja meg a pácienst egy ilyen terápia? Hogyan épül ez föl?
Hát ez a virtuális valóságban ez a terápia a fokozatos közelítést jelenti, tehát gyakorlatilag a fóbiás paciens azt a szituációt, amitől leginkább fél, azt valamilyen módon megközelíti olyan szituációkkal, amik kevésbé félelmetesek, vagy akár egyszer elkerüli, mástól nem kerülje el. Tehát ez egy szorongás hierarchia, ami az adott szituációval kapcsolatos, és akkor mondjuk, ha valakinek kígyófóbiája van, akkor eljutunk ahhoz, hogy mi az, amikor ő ezt az állapotot a lehető legnagyobb mértékben félelemmel éli meg, és elkerül teljes mértékben, mondjuk a kígyó közelsége. De hát van olyan fóbiás, aki már csak a kígyót lerajzolni sem tudja, tehát, hogy a kígyó lerajzolása és a kígyóval való személyes kontaktus között azért különböző fokozatok vannak, na és a fóbiának a kezelése egy ilyen fokozatos közelítést jelent, ezt hívjuk deszenzitizációnak, és akkor így folyamatosan megtanul mégiscsak az adott szituációba belemerülni, vagy bemenni ebbe a helyzetbe. Tehát nyilván, ha valaki a Tesco áruházbantól fél a nagy ilyen eladó központoktól, akkor nyilván nem ott kezdjük a kereterápiát, hogy beküldjük a Tesco-ba, hanem először a kis sarki üzletbe fog bemenni, vagy egyáltalán bevállalja otthon, hogy elmegy vásárolni.
Ez egy kidolgozott, bevezetett terápiás módszer ma már, vagy ez még inkább csak a kipróbálási, kutatási folyamat?
Tehát a fóbiás és a szorongásos betegségek kezelésére a virtuális valóság technológiával ez már egy kiterjedt, a nemzetközi szinten is megalapozott, az összes tudományos közlemény a hatékonyságát és a biztonságát igazolja, és hogy ezeket a terápiának kiterjesztése folyik most, már nem a fóbiának, hanem a virtuális valóság alkalmazhatóságának, és most jutottunk el például ugye az egyik, ami egyetemünkön is egy PhD diszertáció született ebből, hogy a szkizofréniával együtt élő mentalizációs deficitjét gyógyítottuk virtuális valóság környezetben, és most pedig ugye az avatar terápiával a szintén szkizofréniával élő betegek akusztikus, tehát hallási hallucinációit fogjuk kezelni.
Egy ilyen terápia után lehet-e tekinteni úgy a páciensre, hogy kigyógyult a fóbiából, vagy erre a betegségre, a fóbiáknak a betegségére is úgy kellene néznünk, mint az addikciókra, ahogyan ugye az alkoholisták mondják, hogy ők nem lesznek soha gyógyultak, csak józanok. A fóbiákra ez mondható el, vagy ez egy teljesen gyógyítható betegség, és utána nem esik vissza a páciens, hogyha egy megfelelő terápián végig tudott menni?
Ez egy teljesen gyógyítható betegség, a fóbia. Gyakorlatilag, hogyha sikeres a terápia, akkor nem fog félni többet a repülőn, vagy nem fog félni többet a póktól. Egyébként, ugye ez még egy külön kérdés, hogy a kígyó és a póktól való félelmet nem biztos, hogy teljes és 100% mértékben kívánjuk megszüntetni, hiszen ez evolúciós előnyünk, hogy adott esetben a kígyótól és a póktól távol tartjuk magunkat, de az a minőségben, amikor már az állatkertben sem mer bemenni valaki ebbe a pálmaházba, ahol a kígyók vannak, hát az már ugye nyilván egy olyan pont, amit érdemes kezelni, ha bár nem biztos, hogy valaki állna az állatkertbe akar járni.
Egy picit beszéljünk a történetéről ennek a rendszernek. Mikor kezdték el fejleszteni?
Ez a 70-es évek elején kezdődött, amikor ez a virtuális valóságot, mint egy ablakot határozta meg az a kutató, aki ezt kidolgozta, ennek a elméletét, hogy kinézzünk az ablakon a világban, és egy másik világot látunk, és ez utána ennek a műszaki technológiai fejlesztése folyt, ugye, hát azt hozzá kell azért tennem, hogy mi most az egészségügyről beszélünk nagyon helyesen, de mi a parti vizeken nevezünk ám, mert a robotika, a hadsereg és a játékipar volt az, amelyik igazából a virtuális valóságot fejlesztette és fejleszti most jelenleg is. Ez volt az elv, hogy egy olyan rendszert létrehozni, amelyikbe az illető személy bele tud merülni, és ott tud lenni abban a virtuális világban, és folyamatosan az ő tudata és a figyelme két irányban kell, hogy megjelenjen és dolgozzon. Az egyik, hogy a virtuális világban mit él meg, és milyen élményei vannak, és mire figyel, illetve a valós világban, tehát, hogy gyakorlatilag a valós világ betegszik a virtuális világgal a figyelem megszerzése szempontjából is, minél rugalmasabb és belemerítőbb, immerzív a virtuális világ, annál kevésbé vagyok a valós világban benne.
Igen, az elején nem is kérdeztük meg, hogy Magyarországon hány ember érintett valamilyen fóbiában. Szóval, hogy Magyarországon ugye ezt a rendszert azt mondta, hogy ilyen 2005 körülre tehető a fejlesztése, amikor ezt elkezdték Magyarországon is alkalmazni, igen, a virtuális valóságot a fóbiák kezelésére, hogy itt Magyarországon erre egyébként mekkora szükség van?
Hát nagy szükség van, mert ez egy népbetegség, a ilyen értelemben a fóbia is, a depresszió is, a szkizofrénia is egy magas gyakorlatilag egy 1%-os előfordulással lévő betegség, tehát gyakorlatilag olyan mentális problémákkal élő személyeket kell tudjuk használni, akik nem kevesen vannak. Nem mondom, hogy népbetegség, ha bár a depresszió például az azért eléri ezt a színvonalat, már ugye a mennyiséget, de a szorongásos betegségek is egyébként kiterjedten léteznek a magyar populációban is, és nemzetközi szinten.
Miközben hallgattam itt a Google segítségével, végiglapoztam, hogy milyenféle fóbiákat tartunk nyilván, és megmondom őszintén, elképesztő, ilyen sokat találtam, most csak az állat területen, a macska, méh,
hány állat, annyi fóbia, nem?
Rovar, lovak, hüllők, halak, kutyák, denevér, egér, kígyó, és nem is olvasom tovább.
Szóval, Robi, neked van valamilyen fóbiád?
Nem tudok.
Ha belegondolsz.
Nem tudok ilyenről. Állattal kapcsolatban semmi nincs. Szóval annyit akartam csak kérdezni, hogy ha ilyen sok van, akkor ez szinte... És akkor most így a válaszom is a Viktornak, hogy akkor lehet, hogy mindannyiunknak jut ebből valami, csak mindenkinek más, kisebb, nagyobb?
Mint ahogy a Tanyasi bácsi nem megy le minden nap a metróba, nekünk is lehet ilyen.
Ez így van, tehát amit nagy gond nélkül el tudunk kerülni, mert ha azt nem tetszik, vagy nem félünk tőle, hát van, aki mondjuk a tolltól fél, és akkor, tehát ez nem jelenti azt, hogy ő betegként kell azonosítani. Tehát az embereknek vannak olyan élményei, hogy bizonyos dolgoktól távol tartják magukat, nem szeretik, kellemetlen, diszkomfortot érez, vagy akár szorongást, vagy félelmet is. Hát van, aki ugye nem megy be a barlangba, mert hogy fél. De ez nem azt jelenti, hogy most ő beteg. Tehát a beteggé válás és a kezelési indikáció azért azt a pontot éri el, amikor tényleg már korlátozza az életvitelében az illető szemét. Az, hogy el kell kerülnie valami olyan szituációt, és mondom, ez egy nagyon jó példa, hogy az a metrófóbia, amelyik a munkahelyre visz engem, az mindenképp kezelendő, mert egyszerűen életképtelenné tesz. Uh-huh. Aki meg a metróval egyáltalán nem találkozik az életének, csak egy nagyon pici szakaszában, az el tudja kerülni. Annak nem fontos, ha bár félni fél az adott helyzetben.
Közben kerestem magamnak egy fóbiát itt a listában.
Találtam magamnak valót?
A Viktornak, igen, a Viktornak.
Ha látta volna a doktor, hogy elmerült a Robit közben a fóbiákban.
Hosszan kerestem, de találtam egyet, hogy nyári meleg napfény elkerülésével kapcsolatos fóbia, termolia fóbia névre hallgat. Na, ilyen nem van, mert nem nagyon szeretem a meleg nyári napokat.
Tessék elkezdeni, Robi elmegy nyaralni, és egy légkondicionált térben inkább bicsörög, és olvas.
Ez valóban így van, de nem vagy.
Igen, de akkor azt mondhatjuk, hogy a 365 napból az a 14 nap azért nem határozza meg az életminőségét.
Ez igaz.
Nagyon szépen köszönjük, nagyon hogy van. Rendelkezésre állt.
Köszönjük szépen, doktor úr.
Szívesen, és köszönöm én is.
Dr. Simon Lajos pszichoterapeutával, pszichiáterrel, a Szemmelveszéltem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának egyetemi docensével és a virtuális valóság emóció kutató csoportjának vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm, Robi, a szerkesztést, a jelenléted.
Köszönöm, hogy itt lehettem. Szerintem izgalmas témákról beszélgettünk ma, és legközelebb is hozunk ismét ilyeneket. Igen.
És ennyi volt már az Egészségkód itt a Szabadesésben, amit folytatunk hét után. Maradjatok még!